megéljük, és amikor kérdezik, hogy te mitől lebegsz, mitől sugárzol, mitől vagy olyan, amilyen, akkor azt mondjuk, hogy ez a Szentlélek, te is kaphatsz belőle. Szóval megvan a mindenünk ahhoz, hogy el tudjuk végezni a feladatot, amire az Isten hívott. Most átérek erre a dicsőséges örökségre. Ugye Pál imádkozik az Efezusi levélben az atyához, hogy világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag dicsőséges öröksége a szentek számára. Azok az ígéretek, amik a hívőknek szóltak, ezek valóban csodálatosak, most nem fogom felsorolni őket, de ebben benne van a bármit kértek, benne van az örök üdvösségünk, benne vannak a jelek és csodák, minden. És ez a dicsőséges örökség, ez a keresztséggel potenciálisan a miénk. Hát mit jelent az, hogy potenciálisan? Az, hogy ezt el lehet fogadni, meg lehet szerezni, meg el lehet veszíteni. Olyan ez, mint egy világ körüli út. Meg odaadták neked ajándékba, tessék, irány Ferihegy fiatalabbaknak, Liszt-Ferenc repülőtér, és el lehet menni. Aki nem megy el, az olyan, mintha nem is kapott volna semmit. Otthon ül, otthon marad, nincs más számára, mint a szokásos egyéves napkörüli utazás, ami ingyen van, és nem kell hozzá elmenni sehova, de a világkörüli útról lemarad. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ez rajtunk múlik, hogy birtokba vesszük-e azt, amit az Isten nekünk akar adni. Tenni kell és menni kell. Tehát ebből nem tudunk kivergődni. Ott feszül bennünk a kérdés, hogy oké, most akkor kivont karddal az Isten ígéretében és a Szentlélek erejében bízva menjek előre mindig és mindenütt, vagy pedig húzódjak be a sarokba, és egy defenzív módon próbáljak túlélni, hogy nehogy a sötétség fejedelmeivel összetűzésbe kerüljek. Tehát hol van az, ahol mennem kell, és hol van az, ahol óvatosnak kell lennem. Van egy példa, ami talán ezt meg tudja világítani. Van egy tengerpart. Ahol föld van, az a mi részünk. A földön mozgunk jól. Ott az Isten ereje megoltalmaz minket, ott vagyunk otthon, az a mi honunk. A víz az valami félelmetes. Ott cápa van, ott nem tudunk úszni, az az ellenség birodalma. A föld azt szeretne terjeszkedni, meghódítani a vizet, a víz viszont szeretne terjeszkedni és meghódítani a földet. Ma jó napon van, mindenkinek saját tengerpartja van, tehát mindenkinek megvan a maga tengerpartja. Hát hol mozoghatunk? Ugye van egy olyan figura, amikor öböl van. Ugye a délelőtt tulajdonképpen erről szólt, az öbölről. Amikor víz valami teret nyert a mi életünkben, és nem tudunk oda sem menni, ahova egyébként jogunk lenne menni. Oké, erről volt a délelőtt, föl kell tölteni az öblöt, hogy az is száraz föld legyen. Ez az, amikor az ember olyan helyben merészkedik, ahova nem hívta az Isten, vagy éppen most nem alkalmas rá. Az apostolok cselekedeteiben volt a Szkéva hét fia, akik ugye látták, hogy Pál ördögöt űz Jézus nevében, és ők is bepróbálkoztak, hogy a Jézus nevében, akit Pál hirdet, parancsoltak a gonosz meg jól a szemükbe nevetett, és a démonizált ember össze-vissza vertek minket. Tehát az öblöt föl kell tölteni, addig nem lehet előre menni. De ez egy rövid dolog, ez a mi életünk, ez a kereszténység, a félsziget. A félsziget, ahol már nem egyenes a partunk, hanem növekszik a szárazföld, növekszik az a hely, ahol mi léphetünk be a vízbe, visszanyerjük magunknak, környezetünknek, a ránk bizottaknak azt a helyet, ahol az Isten cselekedni tud. És a félsziget is olyan, hogy együtt készítjük az Istennel. Az Isten a félsziget végén összeteveli a homokot ott a vízben, és ha én rálépek, és birtokba veszem, akkor megszilárdul, és annyival hosszabb a félsziget. Megint jön a homok, ha rálépek, megint nő a félsziget. Tehát ez egy aktív, együttműködő valami, az Istennel közösen. Természetesen, hogy ő hordja össze a félszigetet, de nekünk menni kell. Mi, a végén úgy néz ki, mint a vízen járnánk, hiszen rá kell lépni a vízre, de ott gyűlik a homok, és ott növekszik a félsziget. Hát ez a mi keresztény hivatásunk, hogy az Isten országát terjesszük. Egyszerűen kiterjesszük, hogy egyre inkább birtokba vehessen más is. Mert utána azon a félszigeten a többiek is jöhetnek utánam, akiknek én szereztem meg a belépőt. És én is valaki másnak a félszigetén tudtam beljebb menni. Egyszerűen bátorságra van szükség ahhoz, és kockázatvállalásra. A saját magam részére, nem mások kontójára kell kockázatot vállalni. Olyan mértékben, hogy az Isten hívott, de bátorságra van szükség. És a bátorság az is olyan dolog, amit hitben lehet gyakorolni. Nem kell érezni, csak cselekedni kell abban a mértékben, és úgy, ahogy az Isten hívott minket. Nagyon röviden csak négy dolgot hoztam ide, de majd mondok valamit, amikor ki lehet ezt fejteni. Hogy mi szükséges ahhoz, hogy ebben növekedni tudjon az ember? Vagy az a kenet, ami megvan az Istentől, ez növekedjen bennünk. Az a kenet, amit megkaptunk a keresztséggel, ez hatékonyabbá tudjon válni. Kell egy nagyon erős belső meggyőződés, egy hit arról, amit már beszéltem, hogy azok a dolgok, amivel az Isten meghívott, ahhoz nekem a szükséges erőforrások, a karizma, az Isten ereje, az Isten támogatása, ez mind rendelkezésemre áll. Mert én meg vagyok keresztelve, mert én megtértem, meg vagyok bérmálva, az Isten útján szeretnék járni, persze botladozva, de mégis a súlyos bűnökkel leszámolva, ez mind rendelkezésemre áll nekem, és bátran mehetek előre ebben a dologban. A másik, a kitartás több dologban, az imádságban, a napi személyes imádságban. Erről mindig nagyon sok szó van, és még mindig nagyon kevés ember van, akinek ez a napi személyes imádság megvan. Ez nem egy kötelező műsorszám, ki kell pipálni, hogy jó keresztény sokat imádkozik, hanem egyszerűen az Istennel való személyes kapcsolatunkat nem tudjuk máshogyan ápolni. Ő nem tud máshogy szólni hozzánk igazán, mint a bensőséges imádságon keresztül. Tehát ez egy, mint egy falat kenyér, úgy kell ahhoz, hogy nekünk béke legyen a szívünkben, és tudjuk azt, hogy mi az, amire valóban küld az Isten, hogy meg tudjon erősíteni minket. És a napi személyes imádságnak része tud lenni az is, hogy imádkozzunk külön azért az erőért és azért a kenetért, hogy növekedni tudjunk abban, amire az Isten meghívott minket. Kitartás még az életünk megtisztításában. Hogy ezt nem lehet megúszni, hiteles embereknek kell lenni, persze botladozunk, persze gyöngék vagyunk, de akkor vagyunk hitelesek, hogyha az életünk Krisztusé, és ezt nem lehet megúszni. Negyedik, az utolsó, a közösség. De nagyon fontos az, hogy én ott megyek a félsziget végén, és lépnék előre. És a félsziget vége azért, nézzünk szembe a dologgal, úgy néz ki, hogy jobbra is víz van, balra is víz van, előttem is víz van, fúj a hatalmas erős szél, szememben fúj a hajamat, és nem látok előre, akkor kell a közösség, aki meg tud fogni, hogy oda ne lépjél, ott víz van, vagy pedig bátorítani tud engem, hogy bátran lépjél előre, mert az a száraz föld már megvan nyerve neked. Nagyon kell egy közösség, amelyik segít és támogat minket, egy közösség, amelyik segít megkülönböztetni azt, hogy mi az, amire valóban hívott az Isten, és mi az, ami csak az én fejlődésem. Közösség nélkül nem megy a dolog. Összefoglalva a dolgot, hogy az Isten meghívott mindnyájunkat. Mindnyájunknak van küldetése, és ehhez az Isten megadja a szükséges erőt. Megkaptuk, élnünk kell vele. Ezt a küldetést el kell vállalni, el kell fogadni, mert különben nem fog nélkülünk beteljesedni, vagy másnak adja az Isten, de rajtunk kérdi számon, hogy miért nem tettük meg, amire hívott minket. És hogyha megvan a kenet a keresztségben és a bérmálásban, a Szentlélek keresztségben, akkor ezt el kell fogadni, birtokba kell venni, és bátran menni előre.
Nyuli Gábort, a Magyarországi Koret Lumen Christi közösség vezetőjét hallották a keresztény ember felkenetéséről, felhatalmazásáról, valamint arról a dicsőséges örökségről, amit birtokba kell venni. A felvételt a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten készítettük 2023-ban. Műsorunk a 2024. március 6-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Leó pápa szerdai katekézise. Jézussal meggyógyulunk és újjászületünk. A pápa fájdalma a szíriai öngyilkos merénylő templomi robbantása miatt. Globális vallásközi párbeszéd konferencia az Interparlamentáris Unió és az olasz törvényhozás szervezésében Rómában. Bartos Mónika magyar delegáció vezető beszámol a rendezvényről és a politikusoknak tartott pápai audienciáról. Leó pápa szerdai katekézise. Jézussal meggyógyulunk és újjászületünk. A nyári pihenés előtti utolsó szerdai audiencián a pápa folytatta katekézis sorozatát Jézus gyógyításairól, melyek a remény jelei. Jézusban megtaláljuk az erőt, amit mi is megtapasztalhatunk, ha kapcsolatba lépünk személyével. Ezúttal Jairus leánya és a vérfolyásos asszony meggyógyításáról elmélkedett. A lélek halálától kell igazán félnünk. A test halála Isten számára csak álom.
Una malattia molto diffusa nel nostro tempo è la fatica di vivere.
Korunk egyik elterjedt betegsége az élet nehézsége. A valóság túl összetettnek, súlyosnak tűnik, amivel nehéz szembenézni. És ilyenkor kikapcsolunk, elalszunk, abban az illúzióban, hogy amikor felébredünk, a dolgok megváltoznak. De a valósággal szembe kell nézni, és Jézussal együtt ez jól sikerül. Olykor pedig megakaszt minket azok ítélkezése, akik megbélyegeznek másokat. Leó pápa megállapította, hogy ezekben a helyzetekben segíthet nekünk Márk evangéliumának az a szakasza, ahol két történet fonódik össze. A 12 éves lányé, aki halálos betegen fekszik, illetve az asszonyé, aki éppen 12 éve szenved vérfolyásban, és Jézust keresi, hogy meggyógyulhasson. E két női alak közé helyezi el az evangélista a lány apját. Nem marad otthon, hogy panaszkodjon lánya betegsége miatt, hanem elmegy és segítséget kér. Noha a zsinagóga vezetője nem követelőzik társadalmi helyzetére hivatkozva. Amikor várakoznia kell, nem türelmetlenkedik és vár. Amikor pedig azzal mennek hozzá, hogy a lánya meghalt és fölösleges zavarnia a mestert, ő továbbra is hisz és remél.
Il colloquio di questo padre con Gesù è interrotto dalla donna emorroissa.
Az apa beszélget Jézussal, majd a vérfolyásos asszony történetét olvassuk, akinek sikerül Jézus közelébe kerülnie és megérintenie a ruháját. Ez az asszony nagyon bátran úgy döntött, hogy változtat az életén. Mindenki azt mondta neki, hogy maradjon távol, ne mutatkozzék. Arra ítélték, hogy rejtve és elszigetelten éljen. Olykor mi is mások ítéletének az áldozatai lehetünk, akik olyan köntösbe akarnak bújtatni minket, ami nem a miénk. És ilyenkor rosszul érezzük magunkat, és nem tudunk kijönni belőle. Ez az asszony az üdvösség útjára lép, amikor kicsírázik benne a hit, hogy Jézus meggyógyíthatja őt. Ez ad neki erőt ahhoz, hogy elmenjen és megkeresse Jézust, legalább a ruháját meg akarja érinteni. Jézus körül nagy volt a tömeg, és sokan megérintették őt, mégsem történt velük semmi. Amikor azonban ez az asszony megérinti Jézust, meggyógyul. Mi a különbség? Tette fel a kérdést a pápa, majd így válaszolt. Szent Ágoston magyarázata szerint a hit érintette meg Jézust. Valahányszor a hit vezérli cselekedetünket Jézus felé, kapcsolat jön létre vele, és ő azonnal kegyelmével válaszol.
A volte noi non ce ne accorgiamo, ma in modo segreto e reale la grazia ci raggiunge.
Olykor észre sem vesszük, de titokban és valóságosan elér minket a kegyelem, és szép lassan, belülről átalakítja életünket. Talán ma is sokszor felületesen közelítenek Jézushoz, anélkül, hogy valóban hinnének hatalmában. Templomaink felszínén járunk, de a szívünk talán máshol van. Ez az asszony csöndben és névtelenül legyőzi félelmeit, megérintve Jézus szívét kezével, amit tisztátalannak tartanak a betegsége miatt. És íme azonnal gyógyultnak érzi magát. Jézus azt mondja neki, leányom, hited meggyógyított, menj békével, és maradj egészséges. 14. Leó pápa így folytatta katekézisét. Eközben meghozzák az apának lánya halálhírét. Ne félj, csak higgy, biztatja Jézus. Aztán elmegy a házába, és amikor látja, hogy ott mindenki sír és jajveszékel, azt mondja, a kislány nem halt meg, csak alszik. Bemegy a szobába, ahol a lány feküdt, megfogja a kezét, és azt mondja,
Talita cum, ami annyit jelent, kislány, parancsolom, kelj föl. A lány pedig fölkel és járni kezd. Ezzel a gesztussal Jézus megmutatja nekünk, hogy Isten nem csak meggyógyít minden betegségből, hanem feltámaszt a halálból is. Istennek, aki az örök élet, a test halála olyan, mint egy álom. Az igazi halál, a lélek halála, ettől kell igazán félnünk, figyelmeztetett a Szent Atya. Végül még egy részletre mutatott rá a pápa a gyógyítások kapcsán.
Gesù, dopo aver risuscitato la bambina, dice ai genitori di darle da mangiare.
Jézus miután feltámasztja a kislányt, azt mondja a szülőknek, hogy adjanak neki enni. Ez egy újabb, nagyon konkrét jele annak, hogy Jézus közel van a mi emberségünkhöz. De még mélyebb értelemben is felfoghatjuk ezt, és föltehetjük magunknak a kérdést. Amikor a gyerekeink válságban vannak, és lelki táplálékra van szükségük, meg tudjuk nekik adni? És hogyan adhatjuk meg, ha mi magunk nem táplálkozunk az evangéliumból? Kedves testvérek, az életben vannak olyan pillanatok, amikor csalódunk és elkeseredünk, és megtapasztaljuk a halált is. Tanuljuk meg ettől az asszonytól és ettől az apától, hogy elmenjünk Jézushoz. Ő meg tud minket gyógyítani, általa újjászülethetünk. Jézus, ő a mi reménységünk, zárta a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. Itt jegyezzük meg, hogy a szerdai általános audienciák július 30-án kezdődnek újra. A pápa fájdalma a szíriai öngyilkos merénylő templomi robbantása miatt. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa táviratot küldött, amiben részvétét fejezi ki a damaszkuszi görög ortodox templomban történt támadás miatt. A vasárnapi robbantás 25 ember életét követelte, és 63 sebesültet hagyott maga után. A szíriai merénylet miatt a keresztények tömegesen elhagyják a Közel-Keletet, figyelmeztetett Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztérium prefektusa. Mély fájdalommal értesült 14. Leó a hírről, miszerint június 22-én vasárnap a damaszkuszi Szent Illés görög ortodox templomban egy férfi fölrobbantotta magát a hívek között, miközben szentmisén vettek részt. A Szent Atya őszinte szolidaritásának ad hangot mindazok iránt, akiket a tragédia sújt. A szíriai hírforrások szerint közel 30 halottja és 62 sebesültje van a merényletnek, amit a helyi hatóságok az Iszlám Állam terrorszervezetnek tulajdonítanak. Az áldozatok lelkét mennyei atyánk irgalmas szeretetébe ajánlva, a pápa imádkozik azokért is, akik elvesztésüket siratják. A sebesültek gyógyulásáért fohászkodik a mindenhatóhoz, akitől a vigasz, a gyógyulás és a béke ajándékait kéri a szíriai nemzetre, olvasható a táviratban. Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztérium prefektusa a katolikus egyház közelségét fejezi ki a merényletben sújtott görög ortodox híveknek. Nem engedhetjük meg magunknak a luxust, hogy a különbségeket nézzük. Mind áldozatok vagyunk. A merénylet jelképesen is a szíriai keresztény közösséget akarta szíven szúrni egy olyan feszült történelmi pillanatban, ami újra szembeállítja egymással keletet és nyugatot. Borzasztó, ami történt, másfelől pedig miért lepődünk meg, ha a jelenlegi nemzetközi helyzetben olyan tragédiák történnek, mint vasárnap Damaszkuszban, nyilatkozta a vatikáni médiának Guggerotti bíboros rögtön a merénylet után. Nem tudhatjuk, elképzelni sem tudjuk, mi történhet majd. De annyi biztos, hogy a keresztényekre irányuló mészárlás azt jelenti, hogy 10-szer annyi keresztény fogja elhagyni a Közel-Keletet. Azok, akik maradnak, hősök, jelentette ki a főpásztor. Azért teszik, mert remélik, hogy születhet egy megállapodás, hogy a libanoni modell még működhet. A nyugati vezetőknek meg kell végre érteniük, hogy itt nem keresztény dogmák forognak kockán, hanem a nyugathoz való tartozás, függetlenül a hittől, mivel az többségében továbbra is a keresztény hagyományt jelenti. Vagyis ami egy körülhatárolható helyen történik, valójában globális szinten is berobbanhat. Ez egy világháború főpróbájának tűnik, aminek vannak vallásháborús összetevői, mondta el Guzserotti bíboros. A szíriai és a közel-keleti keresztények a mi családunkhoz tartoznak, ezért most együtt gyászolunk az ártatlan áldozatokra gondolva. Ők ugyanúgy az Úr testéből és véréből táplálkoznak, ugyanabban a megtestesült Istenben hisznek, akit megfeszítettek, és aki feltámadt, ezért a testvéreink. Isten nem fogja magára hagyni népét, mint ahogy sosem tette ezt a háborúban, sosem hagyta magára a történelemben, mindig volt egy feltámadás, és most is, nem tudjuk milyen áron, de lesz feltámadás, zárta interjúját a Keleti Egyházak dikasztériumának prefektusa. Globális vallásközi párbeszéd konferencia az Interparlamentáris Unió és az olasz törvényhozás szervezésében Rómában. Bartos Mónika magyar delegáció vezető beszámol a rendezvényről és a politikusoknak tartott pápai audienciáról.
Az előző héten Rómában jártam, mert az Interparlamentáris Unió, vagyis a Parlamentek Világszervezete ott tartotta második vallásközi párbeszéd konferenciáját, amelyet az olasz törvényhozással együtt szervezett. Nagyon nagy öröm volt számunkra, képviselők számára, munkatársak számára, hogy szombaton 14. Leó pápa audienciáján vehettünk részt. A Szent Atya meghívott bennünket, képviselőket, politikusokat, és beszédet mondott nekünk. Többen kezet rázhattunk vele, és nagyon jó volt azt érezni, hogy a jubileumi évben van lehetőségünk arra, hogy az ő üzenetét személyesen meghallgathassuk. A Parlamentek Világszervezetének ez nem az első rendezvénye, amelyet a vallásközi párbeszéd témájában szervez, hiszen 2 évvel ezelőtt Marrakesben volt az első ilyen alkalom, amikor is arról gondolkoztunk, hogy hogyan tudunk együttműködni közös jövőnkért. A mostani konferencia pedig a párbeszédre, a közös reményre helyezte a hangsúlyt. Sajnos 2 év alatt a globális béke sokat romlott. Van olyan jelentés, ami azt mondja, hogy 4,9 milliárd ember él olyan országban, ahol a vallásszabadság súlyos megsértésével kell szembesülniük, 28 országban üldöztetés, 33 országban pedig diszkrimináció áldozatai sokan a vallásuk, meggyőződésük miatt. Ezért is volt fontos, hogy a Parlamentek Világszervezete ezt a rendezvényt megszervezte, és a Szent Atya 3 üzenetet fogalmazott meg számunkra, a politikusok számára, a közjószolgálatát, a vallásszabadság előmozdítását, és a mesterséges intelligencia, a digitális kultúra nyújtotta nehézségek, kihívások kezelését. Én jó magam a felszólalásomban azt hangsúlyoztam, hogy szerintem a politikusoknak, a közéletben tevékenykedőknek elsősorban orvosnak kell lenni. A sebeket kell gyógyítani, hiszen az emberek tele vannak sebekkel egyéni szinten, közösségeikben, és sokszor a nemzetek között is ezek megtalálhatóak. És hogyha ezeket a sebeket nem kezeljük, akkor sosem lesz gyógyulás, sosem tudunk békésen egymás mellett élni. És fel kell tárnunk ennek a békétlenségnek az okait, mert sokszor a vallási alapúnak tartott konfliktusoknak sem a vallási ellentét az igazi alapja. Nagyon sokszor a létbizonytalanság, a reménytelenség. És nem szabad elfelejtenünk, hogy a modernizmus, a globalizáció miatt sokan leszakadtak, hátrányba kerültek, és a globális verseny ezt a folyamatot tovább erősíti. És a tehetetlenségből származó düh nagyon sok formát ölthet, és sok célpontja áldozata lehet. Szerintem fontos, hogy a képviselők megvizsgálják, áttekintsék, hogy a saját országukban mi a helyzet, mi a valódi helyzet, és a válaszadásnál fontos a helyes helyzet felismerés és az őszinteség. És hogyha olyan fejlesztéseket kezdeményeznek, amelyek sok embernek, különböző valláshoz tartozóaknak az előnyére válnak. Sokan tudják azt élvezni, például orvosi rendelők, iskolák, kórházak, akkor a társadalmi feszültségeket oldani lehet. És nagy büszkeség számunkra, magyarok számára, hogy a Hungary Helps programon keresztül Magyarország is sokszor ilyen fejlesztéseket tud támogatni. És olyan jó volt azt érezni saját magam számára, hogy Leó pápa is felhívta a figyelmet arra, hogy a közösség javait igazságosan kell elosztani, hogy a politikusoknak erre kell figyelni, mert az igazságtalanság sokszor erőszakot és háborút szül, és ez is mutatja számomra, hogy orvosolni kell a sebeket, amelyek mélyen az emberek lelkében vannak, és akkor nagyon sok konfliktusnak, békétlenségnek, erőszaknak, akár vallási alapú erőszaknak is elejét lehet venni. És a Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy szorgalmazzuk törvényi szinten is, egyéni szinten is azt, hogy a vallása miatt senki ne legyen megkülönböztetve, biztosítsuk a vallásszabadságot, az emberi méltóságot, és el kell mondanom, hogy az egész rendezvény, a Parlamentek Világszervezetének egész rendezvénye erre visszhangoz, hiszen az egész konferencia a vallásközi párbeszéd érdekében szerveződött. Nagyon jó, hogy ott lehettünk, és annak is nagyon örülök, hogy beszélhetek az Interparlamentáris Unióról, amelyik a legrégebbi világszervezet, a parlamentek egyetlen és máig is létező világszervezete, idén ünnepli 136. születésnapját, és azért is érdekes ez számunkra Magyarország számára, mert Magyarország ennek a világszervezetnek az alapító tagja, 9 alapítója volt, és ami érdekesség, hogy a szervezet, a magyar csoport első elnöke nem más volt, mint Jókai Mór, akinek születésének 200. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Úgyhogy számunkra, a magyar képviselők számára nagyon nagy öröm, hogy Jókai Mór nyomdokaiban járhatunk, aki pacifistaként úgy fogalmazott, hogy ők, akik ott vannak és a béke előmozdításán fáradoznak, ők a béke nagykövetei. És azt hiszem, hogy mindenki, a magyar delegáció tagja is, és mindenki, aki erre a konferenciára, a vallásközi párbeszéd konferenciája érkezett, az a béke nagykövete akar lenni, és köszönjük 14. Leó pápának az áldását, az imáját, és nagyon jó, hogy az ő áldásával megerősítve térhetünk haza, és folytathatjuk a munkánkat.
Bartos Mónika országgyűlési képviselőt hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Való. Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó. És aki hallja, az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el. Aki akarja, mind vegye el az élet vizét ingyen.
az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el. És aki akarja, mind vegye el, az élet vizét ingyen. És aki hallja, az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el. És aki akarja, mind vegye el, az élet vizét ingyen.
A nap verse.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vad csapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen, Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj, én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj, lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos Assisi jöjj című versét Réti Árpád mondta el. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
nap imája.
Én Uram, én Istenem, égi anyánk szerető tekintetétől kísérve, készek vagyunk szenvedésed útján követni, téged azon az úton, amely számunkra a megváltást hozta. Mindazt, amit elviseltél, veled akarjuk átélni. Szegény bűnbánó szívünket neked felajánlani, hiszen te, a büntetlen, értünk, bűnösökért haltál meg. Mária, égi anyám, fájdalmas szűzanya, segíts abban, hogy azokat a keserű órákat, amelyeket fiad itt a földön végig szenvedett, én is átéljem, hogy ezáltal mi, maréknyi porból való teremtmények, új életre jussunk, Isten fiai dicsőségének szabadságában.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.